Istennel szövetségben, ez a szeptemberben elkezdődött sorozatunknak a témája. És a mai este, a mai alkalom igazából egy ilyen exkurzus, egy ilyen kitekintő alkalom lesz. Mert hogy a téma az az Isten népe ellen kötött szövetség. Mert talán ti is tapasztaljátok, hogy nem sokféle szövetség van. És igenis vannak azok a szövetségek, amelyeknek semmi köze az Istenhez. A második Zsoltár alapján fogunk ezzel megismerkedni, és ezt föl is olvasom, az egész Zsoltárt. Miért tombolnak a népek? Milyen hiába valóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen. Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket. A mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja őket. Majd így szól hozzájuk haragjában, izzó haragjában így rémíti meg őket. Én kentem föl királyomat szent hegyemen a Sionon. Kihirdetem az Úr végzését, ezt mondta nekem. Az én fiam vagy, fiammá tettelek ma téged. Kér tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. Összetöröd őket vasvesszővel, szétzúzod, mint a cserépedényt. Azért ti, királyok, térjetek észhez. Okuljatok, ti bírálja a földnek. Félelemmel szolgáljátok az Urat, és reszketve vígadjatok. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton, mert hamar föllángol haragja. De mind boldog, aki hozzá menekül. Amen. Hatodik éve élek a fővárosban. És ez alatt a 6 év alatt arra lettem figyelmes, hogy mennyire meghatározza az életemet az engem körülvevő zaj. És itt Budapesten hangoknak egész tömkelege zúdul rám. Nem szűnően, folyton lüktet, 0-24 órában. Az autó, a troli, a villamos csengő, a raktár, részeg az éjszakában, lift, a riasztó jó hosszan, a káromkodó hajnali kutya sétáltató nénikinek, a kutyáját már név szerint ismerem, Dominót. A mentő, a panelszomszéd, a gyorsforgalmi, meg a telefon, a tévé, és amúgy a cső is kattog télen. És igazából nincs annyi levegőm, hogy így egy szuszra végig tudjam sorolni mindazt, hogy mennyi minden zaj, hanghatás vesz körül bennünket. Ez csak néhány példa volt. Ráadásul ezek olyan intenzív hatást gyakorolnak ránk ezek a hangok, hogy ösztönösen nem tudunk nem reagálni ezekre. És arra lettem figyelmes, hogy belőlem ez a 0-24-es zaj, na ez kétféle reakciót tud kiváltani belőlem. Az egyik az, hogy megszokom. Hogy megszokom. És olyannyira megszokom, hogy már ignorálom. Olyan, mintha nem is lenne zaj. Hát én örülök azoknak a napoknak, amikor sikerül ezt az opciót életbe léptetni. Mert a második az, és nem tudom, hogy tudtok ezzel azonosulni, hogy annyira felidegesít, és felbozzant engem a zaj, főleg, amíg mondjuk aludni se tudtam tőle, akkor úgy agyon tudja csapni a napomat. Persze, sohasem gondoljuk végig tudatosan, hogy na, most zaj van, és akkor melyik lépjen életben, hanem ezek a reakciók így ösztönösen jönnek. Mert nagy a zaj, sok a zaj, és hogy a zajban élünk benne. Most lehetne erre legyinteni, hogy hát ez a 21. század, meg a fejünket rázni, hogy ez mennyire borzasztó, és hogy még ilyet. De. És most jön a de. Nem tudom, hogy olvastad-e már ilyen füllel a Szentírást. Olvastad-e már a Szentírást olyan füllel, hogy mennyire zajos valójában. Hogy mennyire zajos, hogy milyen hangok, milyen üvöltő hangok veszik körül mindig, minden időben az Isten szövetségeseit. Mert valahányszor Jézus Krisztus uralma megnyilvánul, akkor ott hatalmas indulatok lesznek, ott hangzavar támad, ott zaj lesz. Mert hatalmas indulatokat vált ki a kérdés, és nagyon érzékeny téma az, hogy kié a hatalom? Hogy ki uralkodik, hogy kinek lehet befolyása mások életére? Hogy kire hallgassunk, és kire nem? Gondoljunk csak akár a keresztre feszítésnek a napjára. Milyen üvöltözés volt? A feszítés megek, az indulatok. Vagy a Szentíráson keresztül láthatjuk mondjuk, amikor az apostolok Jézus Krisztus nevében gyógyítanak. És mi következett? Fenyegetések, meg hát ez még a Jobbik verzió volt, és kivégzések. Mikor Jézus Krisztus hatalma megnyilvánul, ott hatalmas lesz a zaj, ott indulatok lesznek, ott vélemények, ott hangok vannak. És az Isten szövetségesei, akik Jézus Krisztus hatalmát felvállalják, azok bizony benne élnek ebben a zajos világban. Az Isten szövetségesei nem arra hivatottak, hogy így elszeparálódjanak, és valamilyen elérhetetlen kasztá váljanak, hanem hogy benne éljenek a zajos világban. A kérdés az, hogy mit kezdjünk ezzel a zajjal. Ráadásul ez a hangzavar, amit támadni tud körülöttünk, hát, az nem csak kívülről jöhet. Nem tudom, éreztétek-e már magatokat úgy, hogy belül, legbelül a szívetekben, és milyen hangzavar támad hirtelen. Amikor igazán dönteni kell, annyi vélemény, annyi opció kavarok benned, kire hallgass, mire hallgass, és vajon hol van ebben az Isten szava? A második zsoltár, az egy koronázási zsoltár. Egy koronázási dráma arról, hogy kit illet meg a hatalom, és hogy ki irányíthat. És éppen ezért, mert ebben a zsoltárban megnyilvánul Krisztusnak az uralma és hatalma, ezért jó nagy a zaj benne. Nagyon nagy a zaj ebben a zsoltárban. Nem tudom, hogy ahogyan hallgattátok, hogy fölolvastam, vagy akár a szemetekkel követtétek, nehéz elválasztani, hogy most itt ki beszél, meg ki mit mond. Olyan zajos, sokféle hang ér benne bennünket. Ez a zsoltár minden időknek a koronázási drámájának a forgatókönyvét veszi végig. És ma arra hívlak titeket, hogy figyeljünk oda erre a zajra. Most ne ignoráljuk, vagy ne is bosszankodjunk rajta, hogy hát milyen ez a világ, mert amúgy benne élünk, és nagyon sokszor a világnak az ismertető jegyei azok a miénk is. Hanem egészen egyszerűen figyeljünk oda arra, hogy milyen hangok jelennek meg ebben a zsoltárban. Hallgassuk meg, hogy ki mit mond. Olyan ez, mint amikor egy stúdióban mondjuk felvesznek egy dalt, és egyszerre egy hangszerre koncentrálnak. És mi is végig fogunk menni ezeken most. Négy különböző hangforrásra irányítja a figyelmünket a zsoltár. Az első az az Isten szövetségével szembe menő hangok. A második az Isten hangja. Harmadjára az Isten szövetségeseinek a hangjára fogunk odafigyelni. A negyedik pedig sokkal inkább egy kérdés, hogy a te hangod milyen. Szóval az Isten szövetségével szembe menő hangok, Isten hangja, az Isten szövetségeseinek a hangja, és a saját hangunk. Kezdjük is el. Az Isten szövetségével szembe menő hangokkal kezdjük. Ezek a hanghatások és hangok a második zsoltárban úgy vannak jelen, mint ahogyan egy csendes szobában szobába beszűrődnek a kinti világnak a hangjai, mint ahogyan begyűrűznek a kinti hangok. És akik a szobában ülnek, ők azok, akik elmesélik, elmondják azt, hogy mit hallanak. Mit hallanak kintről, a szobán kívülről. Azt hallják, hogy tombolnak a népek, hogy terveket szövögetnek, hogy összefogtak, hogy szabadulni akarnak, és ezért minden eszközt képesek bevetni, hogy ránk törjenek, hogy elhallgattassanak. Egy ilyen közvetítésen keresztül ismerhetjük fel ma, hogy mi nem az Isten szövetségéhez tartozó valóság. És ahhoz, hogy ebben el tudjunk mélyedni, azért néhány értelmezési akadályt még át kell ugranunk, meg kell ugranunk. Úgyhogy csak bátorítani tudok mindenkit így az esti órában a kitartásra, mert ki fog bomlani belőle az értelem és az üzenet. Szóval a Zsoltár műfajáról még pár mondatot mondanom kell. Azt már említettem, hogy ez egy koronázási zsoltár. Ezt a zsoltárt akkor énekelték, amikor az új királynak a beiktatása történt. És ez mindig, minden időben, ez az ének egyfajta üzenet is volt a világ felé, és a világ számára, hogy bizony Isten az, aki felhatalmazta ezt a királyt az uralkodásra, és akik szembeszállnak velük, meg az ő uralkodásával, azok magával az Istennel mennek szembe. És ezekben a helyzetekben gyakori eset volt, hogy egy-egy uralkodó váltás során azok az idegen népek, akik ez alatt, az uralom alatt éltek, kihasználták ezt az időt arra, hogy a saját önállósági törekvéseiket így megvalósítsák. Elkezdtek lázadozni. Éppen ezért a királynak, az új királynak az első feladata valójában az volt, hogy a saját hatalmát elfogadtassa. Hogy megmutassa azt, hogy ki ő és mi merre hány méter. És valószínűsíthető, hogy egy ilyen történeti mozzanat áll, egy ilyen uralkodóváltás áll ennek a zsoltárnak a hátterében. Edómi, moábita, ammóni, filiszteusi népek hangjai hallatszódnak beszűrődni a szobába. És most ezen keresztül fog már kibomlani négy ismérv előttünk, hogy mi nem az Isten szövetségéhez tartozó valóság. Az első az a túlzás és a nagyszólás. Ezek a népek élhetetlennek titulálták az élhetőt. Túlzás és nagyszólás, amikor élhetetlennek tituláljuk az élhetőt. Bilincs, rablánc, kötelék. Ezeken az erős képeken keresztül fejezi ki magát az ellenség. A helyzetüket felnagyítják, és ebbe jól belelovalják magukat. A másik ismérv az a kifordult látás. Hogy mit értek ez alatt? Egy példával hadd szemléltessem. Néhány héttel ezelőtt a Facebookon elém került egy rövid kis videó. És tudjátok, lehet, hogy tudjátok, hogy elég csak görgetni a hírfolyamot. Már egyből elindul a videó, szóval már döntés kérdése se, hogy megnézem-e. Hát és megnéztem, és ebben a videóban az volt, hogy egy kis lány Halloween jelmezben van, és úgy van kialakítva ez a jelmez, hogy úgy látszódjon, mintha levágták volna a fejét, és a fejét a kezében tartja. És így jár házról házra gyűjteni az édességeket. Hát én nem győztem takarni a szememet. Nekem nagyon érzékenyen érintett ez a látvány. De a legmegdöbbentőbb számomra a videónak a címfelirata volt. És most angolról magyarra fordítva szeretném szó szerint idézni, mi volt a videó fölé írva. Milyen szemkápráztatóan édes jelmez. Hát én így megdöbbenve álltam a képernyő előtt. Én teljesen elhűltem. Hát sokféle jelző eszembe jutott volna, az az igazság. De az nem, hogy milyen szemkápráztatóan édes jelmez ez. Na, ilyen a kifordult látás. Ilyen az a kifordult látás, amikor az Isten uralmának a megélhető teremtési rendjét így átfestjük. Amikor a csúnyát szépnek látjuk, az Isten által megalkotott szépet pedig rundának. Kifordult látás az, amikor az Isten által megalkotott rendet, hogy mondjuk ő Isten férfivá és nővé teremtette az embert a világba, azt mondjuk elavultnak gondoljuk. Vagy az ócskaságot igaz gyöngynek látjuk. A tisztaságot, hát azt meg ilyen rendellenes, életszennyező piszokként kezeljük, és hogy nem divat ez ma már. A harmadik ismérv az a túlzott öntudatosság. Az ellenséges népeknek az összefogásának a célja az volt, hogy függetlenedjenek Istentől. Csak én tudhatom, hogy mi a jó nekem, nem? Én pontosan tudom, hogy mire van szükségem, hogy mit várok az élettől, és más nem hozhatja meg helyettem ezeket a döntéseket. Az én életem, az én világom, az én testem. A negyedik ismérv az pedig az, hogy nem tudom, megfigyeltétek-e, hogy ennek az összefogásnak a csoport kohézióját egyedül egy közös ellenség adja. A kapcsolatrendszerük egyetlen alapja, összetartó ereje, célja, motivációja, mindene, az egy közös ellenség, és semmi más. Ez az a négyféle ellenséges Isten szövetségétől távol levő hang, ami beszűrődik az Isten szövetségeseinek az életébe, a szobánkba. És lehet, hogy most időközben már hátra is dőltetek, vagy elkalandoztatok, hogy most ugye nem az Isten szövetségeseiről van szó, és hát mégiscsak eljöttetek ma este templomba, ez már egész jó helyzet, de nem tudom, hogy így mennyire olvassátok a csomagolásoknak a hátulját, a legtöbbre rá van írva, hogy mondjuk, hogy nyomokban mogyorófélét tartalmazhat. És azért van rajta ez a felirat, mondjuk egy csokoládén, vagy bármi máson, mert olyan helyen készült, ahol olyan terméket is gyártanak, ami mogyoróból készül. És hát így belekeveredhet a gyártás során a mogyoró abba a termékbe, amiben semmi helye nincsen. És tudjátok, valahogy Isten szövetségeseiként így élünk ebben a világban benne. Benne élünk a világban. És a kérdés, hogy így nyomokban nem keveredette be az életünkbe, ezekből a hangokból. Nyomokban nem keveredette az életünkbe mondjuk némi túlzás, ilyen bolhából elefántot effektus. Nem lovaljuk-e bele túlságosan magunkat az elképzeléseinkbe? Milyennek látod az Isten által megteremtett rendet és valóságot? Mennyire szorítod a dolgokat így a kezedben? Ki irányít az életedre? Mi jellemző a kapcsolataidra? Mi határozza meg őket? Mennyire szereted a pletykaköröket? Vagy mennyire mész bele olyan helyzetekben, hogy mondjuk ima közösségnek a felszíne alatt valójában teljesen más embereket kibeszélsz? Túlzás, kifordult látás, túlzott öntudatosság és közös ellenséggyártás. Ezek az Isten szövetségével szembe menő hangok. Haladunk tovább a Zsoltárban, és egyszer csak Isten hangjával találkozunk. Legnagyobb megdöbbenésünkre az Isten hangja először úgy jelenik meg, hogy semmit se hallunk. Hogy csend van. Isten csak figyel, azt írja a Zsoltár, figyeli ahogyan itt szövetkeznek a népek, és egészen szürreális az, amit lát. Azt írja a Zsoltár, hogy Isten kineveti azt, amit lát. Annyira nincs köze a valósághoz, annyira nincs köze ahhoz az igazsághoz, ami az igazság. Gondoljunk bele, ha bár a történelem, világtörténelem során volt erre példa, de most gondoljunk bele, hogy nem tartanánk-e őrültségnek azt, hogyha mondjuk egy háború végeztével valakik nem leszerelnek, hanem újra fölveszik a fegyvert, és tovább csatáznak, de hogy a háború már eldőlt. És a háború eldőlt igazából. Isten az ő fiát, Krisztust tette meg királlyá és úrrá mindenek felett. Szerintem érzékeltétek az olvasás meg a hallgatás közben is, hogy ez a Zsoltár kicsit több, mint az akkori földi királyoknak a megkoronázásáról szóló történet. A királyok királyának, Jézus Krisztusnak, a mindenség királyának a koronázási története ez, története is ez. És ez a dráma napról napra végig tud játszódni az életünkön és az életünkben. Szóval Isten hallgat, nézi ezt az őrültséget. De miért? Én nagyon sokszor háborogtam már, hogy miért? Mégis miért? Miért nem szólsz bele? Miért nem mondod már meg, Istenem? Miért nem lépsz közbe? Miért nem csinálod másként, és miért hagyod? Miért? Miért és miért? És hiszem, hogy ez a Zsoltár bátorítás és biztatás lehet, amikor ezt éljük meg, hogy Isten hallgat, és ez a hallgatás nekünk fájdalmas. Mert Isten csendje nem feltétlenül jelenti az ő jelenlétének a hiányát, hanem sokkal inkább szeretetét és irgalmát. A szeretettel és irgalommal való jelenlétét. Mintha így azt mondaná, hogy nem pusztítom el őket. Sem a világot, sem az ellenséget. Hagyok még időt. Hagyok még időt nekik. Hát, ha rájönnek. Hát, ha maguktól jönnek rá. Hát, ha szabadon engem választanak. Szabad döntésükből. Azt gondolom, hogy Isten szövetségeseiként hatalmas lehet a kísértés a számunkra, hogy az Isten ellenlázadókat, az ellenségeskedőket így megbélyegezzük, hogy lemondjunk az életükről is akár, megvonjuk az ő létjogosultságukat. Pedig Isten teremtette és alkotta meg őket. Isten az, aki igent mondott az életükre. És fellázadtak, és fellázadtak ellene. De nem így kezdődött mindannyiunknak az élete. Lázadással. Jeremiás próféta egy pusztító csapás után ott áll Jeruzsálemben a romok felett, körülötte rengeteg halott is, és erre a következtetésre jut. Fölolvasom. De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul. Nagy a te hűséged. Az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom. Jó az Úr a benne reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz. Jó csendben várni az Úr szabadítására. Isten hallgat, és az ember hallgatja a csendet. De nem hallgat örökké Isten. Egyszer csak belekiáltott az űrzavarba, és mind mai napig belekiált az űrzavarba. Én kentem föl királyomat a szent hegyemen a Sionon. Tehát belekiáltja Isten a valóságot a világba. ebbe a zajos világba belekiáltja az ő igazságát. És ez a belekiáltás egyrészt az adott ószövetségi zsidó király hatalmának a legitimációja, másrészt pedig a világtörténelembe beleüvöltő, mindenkor beleüvöltő és belekiáltó hang arról, hogy ki az egyetlen Úr. Hogy ki az egyetlen Úr. És az ugyanez a hang, amelyik megszólalt akkor, amikor János, Jakab és Péter Jézussal együtt fölmentek a hegyre. És egyszer csak felhőt akarta be őket, megnyílt az ég, és egy hang hallatszott a mennyből. Ez az én szeretett fiam. Ráhallgassatok. Hogy ráhallgassatok. Krisztusra hallgassatok, és senki másra. Semmilyen más zaj, nyájaskodás, kedveskedés, vagy éppen támadás ne zavarjon össze benneteket. Krisztusra hallgassatok a rengeteg zajforrás közepette, mert ő a király, a királyoknak a királya. Haladt tovább ez a koronázási dráma, és megszólalnak az Isten szövetségesei. Egyszer csak meghalljuk az ő gondolkodásukat, érzéseiket, világukat. Három ismérvet emelek most ki. Az Isten szövetségesei először is felvállalják és kifejezik az általuk megtapasztalt valóságot. Szerintem gyönyörű, ahogyan a Zsoltár elején az Isten szövetségesei kifejezik azt, őszintén kifejezik azt, hogy rémisztő az, ami történik. Hogy rettentő, hogy nagyon nehéz. Rájuk akarnak támadni, hogy mit terveznek, hogy nem látják át, és akár az életükbe is kerülhet. Felvállalják a megtapasztalt valóságot, és ki is fejezik azt. Ugyanakkor az érzelmeiknek a felvállalásával együtt megjelenik a hit hangja. A hit szava, hogy hát rettenetesek az a tervek, de hiába valóak. Hiába való terveket szövögetnek a népek. Isten szövetségesei nem tagadják le a megtapasztalt valóságot, hanem a megtapasztalt valóságon belül szólaltatják meg a hitnek a hangját. Kérdés, hogy te hogyan éled meg ezeket? Mert fontos látnunk azt, hogy a valóságos tapasztalásaink a hitnek a szava nélkül azok keserűségek. Azok ártanak, azok rombolnak, azok értelmetlen panaszkodások, méltatlankodások. De a fordítottja sem működik. A hit szava a valóságos tapasztalat nélkül pedig levegőben lógó, hát nagyon szép bibliai igazságok, de nem több. Nem kell neki életre. Nem lesz az ige történés, cselekvés, nem ölt testet az ige a valóságban, az életünkben, a környezetünkben. A másik ismérv, hogy az Isten szövetségesei felvállalják és kifejezik az igazságot. Az Isten hangja, vagy ahogyan a Zsoltáros mondja, az Úrnak a végzése az kihirdetésre kerül. Isten szövetségesei Isten szavát, döntését és akaratát képviselik a világban hallható hanggal. Kimondják az igazságot, hogy Krisztus Úr. És ez önvizsgálatra indít bennünket, hogy amikor kell, kimerjük-e mondani, hogy ő az Úr. Nagyon nehéz helytállni ezekben a kérdésekben. A harmadik ismérv pedig, hogy az Isten szövetségesei vállalják a rájuk szabott feladatot. A földi király történet szemszögéből nézve kihirdetésre kerül, hogy Istentől van a király feladata, Isten hatalmazta fel a királyt az uralkodásra, tőle van a megbízása. De hogyan néz ki ez ma? Hát úgy, hogy az Isten szövetségesei érzékeny füllel fülelnek, vannak jelen, hogy vajon mi bizatott rájuk? Az Isten szövetségesei meghallják, vállalják és képviselik a világban a rájuk bízott küldetést. Érzékeny vagy erre? Vagy túl ijesztő és kényelmesebb, hogy minden úgy maradjon, ahogy van? Pedig Isten megdöbbentő módon, de a szövetségesein keresztül szeretné az ő hatalmát megvalósítani itt a világban. Zajlik tovább a Zsoltárnak a drámája, és elérkezünk a csúcsponthoz. Eddig hallgattuk azt, hogy milyenek a hangok. A kérdés az, hogy milyen a saját hangunk. Mi mit hallatunk? Milyen hangot képviselünk a világban, mit teszünk hozzá a zajhoz. Az egész koronázási dráma valójában ide fut ki, hogy kit teszel te királlyá. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton, mert hamar föllángol haragja. De mind boldog, aki hozzá menekül. A Zsoltár idejében egy alattvaló úgy fejezte ki a legnagyobb tiszteletét, hódolatát és imádatát, hogy a király kezét, lábát megcsókolta. Úgy is fordíthatnám ezt a jelenséget, mintha ezt mondanánk, hogy Uram, királyom, az életem a tiéd. Te vagy az, aki rendelkezel felettem. Téged illet minden hatalom és tisztesség. Csókoljátok a fiút, Jézus Krisztust. Isten szövetségén kívül is és belül is még van lehetőség erre. És boldog az, aki hozzá menekül. Még tudunk a hangunkon változtatni. És lesz a világtörténelemnek az a pontja, amikor visszatér a királyok királya, Jézus Krisztus, aki hű és igaz, aki igazságosan ítél és harcol. És az a zaj, ami körülvesz bennünket, vagy önmagunkon belül tombol, az ellenző és ellenkező hangok végleg el fognak némulni. Végleg el fognak némulni, és az utcák pedig fenséges dicsérettel fognak megtelni. Amen.
Jézus, arra kérünk, hogy az életünket ragyogja be a te dicsőséged. Mutathozzon meg a te hatalmad, a te uralmad, nem csak bennünk, de körülöttünk is. Segíts megtalálni ezt a nyugalmat, és segíts ebben élni akkor is, amikor döntéseket kell hoznunk az életünkben. Amikor szívesebben döntenénk valamit, amire te egyáltalán nem hívsz, vagy amire te azt mondod, hogy rossz. És szeretnénk, Urunk, benned megpihenni, és hozzád hűségesek lenni, és téged követni ezekben a helyzetekben is. Imádkozunk, Urunk, hogy hadd legyünk a te szövetségednek a hírnökei, akik elmondják és élik ebbe a világba, hogy te szövetséget kötöttél a világgal, hogy veled érdemes élni. Újítsd meg az életünket, kérünk ebben, és imádkozunk a környezetünkért, a családtagjainkért, a munkahelyünkért, mindazokért a helyekért, ahol rólad beszélhetünk. Könyörülj azokon, Urunk, akiknek különösen nehéz ezeken a helyeken keresztényként jelen lenni. Könyörgünk azokért is, akik itt vannak közöttünk, és betegségeket hordoznak, küzdenek, terheket hordoznak, légy velük, állj melléjük, Urunk. És kérünk az egész városunkért, az országunkért, hogy minél többen megismeressenek téged. Hallgass meg, amikor azokkal a szavakkal is imádkozunk hozzád, Jézus, amelyre te tanítottad a tanítványaidat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.